de megszentelő, a mértékeket felmutató, a hamiságokat leleplező szeretet. És ugye ezt visszavezethetem arra, amiről ma korábban beszéltem, hogy ugye aki a nyilvánosság előtt kiáll és az értékeit, a mondani valóját artikulálja, az egyben kiteszi magát ennek a kritikai megítélésnek, tehát hogyha ő ott elér valamilyen nyerességeket, akkor az bizonyítja, hogy neki igaza volt, hogy az érvei racionálisak voltak. Na most, ha viszont ez a modell kontrafaktikus, tehát nem, a valóság nem így működik, akkor meg hogy működik a valóság, és akkor ugye ez egy hibás modell, hiába él a fejünkben valahol. Ugye meg kell kérdezni, hogy nincs egy olyan modell, amivel jobban meg tudjuk közelíteni a valóságosan működő nyilvánosságot. Most ilyen modell is van, sőt azt mondanám, hogy nem csak egy tudományos modellként létezik, hanem ez is él a fejünkben, tehát a mindennapi gondolkodásunk is olyan, hogy egyszerre két egymásnak ellentmondó képünk van a nyilvánosságról, mert közben azt is gondoljuk, hogy hát mindig hazudnak. Hát ugye nem értékek szerint, hanem érdekvezérelt módon cselekszenek a szereplők, soha nem tudjuk meg, hogy mi volt mögötte, ugye mindig stratégiai módon cselekszenek, és hát azt ugye kiderül, hogy a nyilvánosság az egy hamis képet ad arról, hogy mi történik a valóságban. Most ezt a modellt leginkább a Bourdieu szociológiájához lehet hasonlítani, hogy ugye szegény meghalt és nem csinált egy igazi nyilvánosság modellt, de különböző műveiből rekonstruálható egy elképzelés a nyilvánosságról, és ugye a mező elmélete alapján valóban azt lehet gondolni, hogy a nyilvánosság mint egyik társadalmi almező, hát ez is azoknak a szabályoknak megfelelően működik, amelyeket ő a többi mező esetében leír, vagyis hogy itten tulajdonképpen stratégiák működnek, ezért is fogom ezt a modellt szemben a normatív modellet stratégiai modellnek nevezni, vagyis hogy az emberek nem egy kritikai mezőre lépnek be, úgy, ahogy a Habermas elképzelte, hogy nincsenek korlátozások, ahol ugye ki kell hagyni az erőforrásokat, ahol csak a racionális vita és a konszenzus fogja eldönteni, hogy kinek van igaza, egyáltalán nem ez van, a nyilvánosság nem így működik, hanem úgy működik, mint az összes többi mező, ahol ugye különböző aktorok vannak, akik már eleve különböző erőforrásokkal rendelkeznek, ezeket az erőforrásokat esetleg más mezőkből hozzák magukkal, tehát valaki ugye a hatalmi mezőből, vagy a gazdasági mezőből származó tőkéit a nyilvánosságban is felhasználja, a Soros Györgyre jobban odafigyelnek, mint egy névtelen valakire, vagy a miniszterelnökre inkább, mint egy, megint csak egy hatalommal nem rendelkező, nem tudom én, hajléktalanra. Vagyis, hogy a nyilvánosságban egyrészt tehát erőforrások összevetése zajlik, és egyáltalán nem a racionális érvelésen van a hangsúly, hanem ugye ez egy úgy működik, mint egy harci mező, egy olyan csatatér, ahol hát nulla értékű játszmák zajlanak, tehát vagy én győzök, vagy az ellenfelem, de mindketten nem győzhetünk, és mindkettőnknek nem lehet igaza. Na most ugye egy csomó konkrét szociológiai leírása a nyilvánosságnak az valóban inkább ennek a modellnek felel meg. Ugye kiderül az, hogy az emberek különböző téteket hajszolnak, a tétek megnyerése érdekében ugye különböző stratégiai cselekvéseket hajtanak végre. Viszont, hogyha így működik a nyilvánosság, tehát ha azt mondom, hogy ez a stratégiai modell írja le a nyilvánosság valódi működését, akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk, miért lépünk be a nyilvánosságot, miért nem csináljuk egyszerűen azt, hogy összemérjük a tőkéinket, és ugye akinek magasabb a tőkéje, úgyis az fog nyerni, vagyis egyáltalán miért van nyilvánosság, tehát miért tesszük ki magunkat annak a rizikónak, hogy igenis beszélünk a nyilvánosság előtt, és hogy várunk valamilyen fajta megerősítést, vagy megegyezést, vagy konszenzust. Ugyanis, hogyha ennek a modellnek igaza van, akkor nincs szükség nyilvánosság, és akkor ugye megszűnik a kommunikáció, vagy ez legalábbis a nyilvános vita megszűnik, és elég reprezentatív módon működni, ugye ahogy láttuk, hogy a középkori nyilvánosság is működött, nem kellett az uralkodónak beszélnie, csak elég volt, hogyha hatalmát bemutatta. Most akkor miért van mégis nyilvánosság? Miért beszélünk mégis, és ugye így vissza kell térni ahhoz, amiről korábban beszéltem, hogy a nyilvánosságnak van egy ilyen megszentelő, felemelő, megerősítő szerepe, ugye éppen annak, hogy kitesszük magunkat mások megítélésének, és hogy nem azért lett igazunk, mert a többieket kényszerítettük, hogy nekünk adjon igazat, hanem azért, mert jobban érveltünk, mert mi képviseltük az igazságot, az egyenlőséget, akármilyen magasabb érveket. Tehát nekünk ezt a kétféle modellt, a normatív és a stratégiai modellt egyszerre kell működtetnünk. Ugye úgy működik ez a kettő, mint egy egésznek a két része, miközben egymásnak ellentmondóak, aközben állandóan az egyik a másik környezeteként működik, és ugye ezért kellett folyton azt mondanom, hogy be kell tartanunk a normákat, és a normákon belül kell valamilyen módon a stratégiákat alkalmazunk, és ugye kitalálnunk, vagy kidolgozunk a lehető legsikeresebb stratégiákat. Tehát kénytelenek vagyunk ezt a két egymásnak ellentmondó modellt egy közös modellben működtetni, és ugye ezt a modellt próbáltuk megalkotni avval egyrészt, hogy, hogy ezt a struktúrált nyilvánosság szerkezetet felvázoltam, ugye azáltal, hogy ott a struktúrált nyilvánosság szerkezeten ezeknek a opozícióknak a segítségével irányítja a kommunikációs aktusokat, tehát attól függően, hogy melyik mezőben milyen típusú szabályok érvényesek, próbálok meg elérni sikereket, és ezekre a kommunikációs nyereségekre szertenni. Na most mit jelent ez a két modellnek a összekapcsolása? Ugye elsősorban azt jelenti, hogy végig kell gondolni azt, hogy bármilyen szintű nyilvánosság előtt való megjelenés, az tulajdonképpen egy szimbolikus munkának az eredménye. Tehát amikor az előbb felrajzoltam ezt a koordinátatengelyt, vagy ugye a három koordinátából álló teret, akkor tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy amikor belépek ebbe a kommunikációs mezőbe, tehát most már szabályozásra struktúrált mezőbe, akkor minden esetben döntenem, egyfajta szimbolikus munkát kell elvégeznem, vagyis döntenem kell a tekintetben, hogy mi az, amit a nem nyilvános létezőből, a gondolataimból, a nem nyilvánosan élt életemből, a tapasztalataimból megjelenítek, és mi az, amit visszatartok, és ugye a háttérben nem nyilvánosként tételezek. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a... Tehát hogy ahhoz, hogy beléphessek ebbe a kommunikációs térbe, ahol eleve arra van szükség, hogy akármelyik részébe lépek be, akár onnan, akármilyen irányból, ugye a nem nyilvános létezőből, azáltal teszem nyilvánossá magamat, a mondani valómat, a szerepemet, az értékrendszeremet, az álláspontomat, a világszemléletemet, stb. Hogy hogyan teszem meg ezt a szimbolikus lépést, tehát a nem nyilvánosból a nyilvánosba való belépést, és azon belül ugye a téma megkonstruálását, a saját szerepem megkonstruálását, és így tovább. Tehát azt a szabályt szeretnénk üzenni, hogy a nyilvánosság tehát nem egyszerűen csak egy szféra, amiben belépek, hanem ez magával vonja, vagy kötelező módon ahhoz, hogy ebben a szférába be lehessen lépni, ez magával vonja, vagy maga után vonja azt a feladatot, hogy nyilvánosan meg kell konstruálni valamit, ami addig nem nyilvánosan létezett. Közönség előtt kell bemutatni, reprezentálni. A reprezentáció most nem a középkori reprezentatívnak az értelmében, de ugye, tehát nyilvánosan létre kell hozni azokat a mondani valókat, ügyeket, szerepeket, amiket megjelenítünk a nyilvánosság. Most ennek az lesz a következménye, hogy a nyilvánosságban akármelyik szintjére való belépés, az egyben azt is megköveteli, hogy kiválasztjuk azokat a normákat és szabályokat, amelyekkel ott meg lehet jelenni, és kiválasztjuk azokat a stratégiákat, amelyekkel a lehető legsikeresebben ezt képviselni lehet. Vagyis, hogy állandóan ügyeket kreálunk, és ezeket az ügyeket ugye nyilvánosan nem létezőből kreáljuk és hozzuk őket nyilvánossá. Gondoljunk csak arra, hogy nem tudom én, tegyünk föl, hogy nekem az volna a legfontosabb célom, hogy elérjem azt, hogy az egyetemi oktatóknak a fizetését tízszeresére felemeljék. Most, hogyha én ember ugye kiállok a nyilvánosság elé, valahova mediatizált agórába, akkor ezt természetesen nem tehetem meg úgy, hogy egyszerűen a magánérdekeimre hivatkozom, és azt mondom, hogy legjobb volna, hogy az én fizetésemet emelnék föl tízszeresére, hanem ugye ki kell dolgoznom egy abban a nyilvános mezőben, tehát a nyilvánosságnak ebben a szeretében érvényes normákra épülő diszkurzus, ugye mondjuk kellene egy szakszervezetet alapítanom, be kellene mutatnom, hogy milyen sanyarú sorsa van az egyetemi oktatóknak, be kellene mutatnom magamat, mint egy mögöttem álló tömegnek a képviselőjét. Most ugye ez egész teljesen kitalált példa természetesen, csak hogy mondom azt, hogy milyen szabályoknak kell engedelmeskedni, míg ha mondjuk ezen a szinten beszélek ugyanerről a témáról, ugye mondjuk a családomban panaszkodom, hogy milyen sanyarú az életem, hát akkor természetesen teljesen más normáknak és teljesen más stratégiáknak kell megfelelnem ahhoz, hogy megkonstruáljam azt a témát, amiről és ahogyan beszélni szeretnék. Tehát, hogy tulajdonképpen ebben azt a szempontot szerettem volna itt bevezetni, hogy a nyilvánosság az ilyen értelemben egy kétértelmű vagy kettős aspektusú fogalom. Tehát egyszerre van jelen benne a normáknak való alárendeltség, és másrészt a stratégiai képesség, és akkor ugye itt mégiscsak érthetővé válik, hogy miért van mégiscsak harc a nyilvánosságban, és miért számítanak mégiscsak a nyilvánosságban végrehajtott aktusok, tehát lehet, hogy rosszul érvele, tehát fontos a kompetencia, fontos az, hogy figyelembe tudjam venni a éppen érvényes normákat és stratégiákat, fontos az, hogy a racionális érvelésnek a szabályait ne hágjam át, mert ugye ebben lelepletem magam, vagyis a nyilvánosságban létrehozott cselekedetek valóban alkalmasak arra, hogy újabb tökéket generáljanak, ugye azáltal, hogy a nyilvánosság előtt sikeresen szerepel valaki, hogy konszenzus tud létrehozni valamilyen ügyben, hogy egy nyilvános teljesítményt mutat be, az mégiscsak számít, és ilyen módon tehát valóban növeli vele a saját korábbi nyilvános tőkéjét, vagyis hogy itt valóban egy tőkeakkumuláció zajlik, tehát ilyen értelemben a stratégiai modell működik. Viszont ezt nem tehetem meg szabályok nélkül, tehát nem tudom a saját tőkémet pusztán a stratégiai modellre alapozva növelni, mert ugye akkor a közönségnek az lesz a vélemény, hogy kilátszik a lóláb, ugye egyértelműen csak a saját érdekeinek követem, és nem pedig valami magasztosabb célokért, vagy tömeget képviselve működött. Tehát egyrészt fontos a produkciónak a normákhoz való igazodása, másrészt pedig a lehető legtökéletesebb stratégiai kivitelezés, amit ugye láttuk akkor is, amikor már a beszédaktus elméletről, vagy más hasonló elméletekről beszéltünk, amikor arról volt, hogy a szándékok kivitelezésének a módja befolyásolni fogja azt, hogy sikeres lesz-e a kommunikáció. Na, hát nagyjából ezen a módon sikerül a nyilvánosságot egyrészt mint egy ilyen két aspektussal, egyszerre egymással kibékíthetetlen két aspektussal rendelkező területet bemutatni, másrészt pedig ugye az, amit példának akartam mutatni, hogy ezzel a három opozícióval lehet, hogy több is van, egyelőre ezt a hármat sikerült megnyugtató módon elrendezni, ezzel a három opozícióval magyarázhatók és jól vizsgálhatók azok a konkrét kommunikációs aktusok, amelyeket megfigyelünk, és ugye alkalmasak arra ezek az opozíciók, hogy meg lehessen vizsgálni a konkrét eseményeket, amelyek zajlanak, és ugye például alkalmassá tehető ilyen módon bármilyen fajta szövegeknek a vizsgálatára, akár tartalomelemzése, vagy diskurzus elemzése, ahol tehát nem egyszerűen a szöveget, tehát nem áll meg az elemzés, hogy a szövegeknek valamilyen aspektusait mérni tudjuk és figyelembe tudjuk venni, hanem összeköthetők a szövegeknek ezek a jellemzői az éppen érvényes szabályokkal és stratégiákkal. Nagyjából azt gondolom, hogy mindent elmondtam, amit akartam. Vannak-e kérdések, ellenvetések? Hát az irodalom jegyzék, amit adtam, ott ugye található konkrét példák is ezekkel kapcsolatban, és ha nincsenek kérdések,
Azt kell mondanom, hogy ez egy kicsit a témától is függ, hogy valaki optimista vagy pessimista. Általában azok, akik az új kommunikációs eszközökkel foglalkoznak, azok általában meglehetősen optimisták. Egyébként nagy viták zajlanak ezen a téren. Például, főleg amerikai kutatók, egyrészt egy Mellman nevezetű, meg egy Putnam nevezetű, azon vitatkoznak, a Mellman az attól van amerikai, és azon vitatkoznak többek között, hogy az új kommunikációs eszközök, amik ugyan lehetővé teszik a hálózati kommunikációt, nem fogják-e azt okozni, hogy ugyanakkor a személyi közi kapcsolataink meggyengülnek. Tehát hiába optimist az egyik oldalon, pessimista a másik oldalon, a Bergman kimutatja, hogy nem csökkennek ezek a kapcsolatok. Ugye ez egy nagyon új terület, tehát nem lehet igazolni sem már ez sem az ellenkezőjét, de az gondolk egy jó ember, akinek rettenetesen megnövekednek a kommunikációs tevékenységei, meg aktív a személyközben is, meg a gépi kommunikációban, másoknál pedig ezt nem tapasztalnak, ugye utána avval foglalkozik, hogy lehet egyedül, van egy ilyen nagyon nagy színű cikke, hogy lehet egyedül tekézni. Ugye, és akkor elmehetünk egész odáig, hogy a különböző interneten játszható játékokról beszélünk, ahol az emberek túl hosszú időt töltenek, ahol egy egész nap játszanak vadidegen emberekkel, akikkel ugyanakkor semmi más kapcsolatuk nincsen, míg a játéknak korábban volt egy olyan funkció, hogy igaz, hogy egymás ellen játszunk, de hát egyrészt együtt vagyunk, meg közös témáink vannak, meg közös élményeink, ezért mind nincs meg az internetes játékoknál, de ezen is viták zajlanak, tehát azt kell mondanom, hogy van egy csomó ember, aki azt mondja, hogy nem így van, hogy ezek a hozzák példának az internetes házasságkötéseket, hogy ugye van, aki szerint ez egy elrettentő példa, mások meg azt jelenti, hogy dehogy is, hogy ez egy csomó olyan embernek, aki a személyes kapcsolatok kötésében valamiért hátrányban van, annak mennyire könnyű interneten kapcsolatokat kötni, és hogy ebből is milyen igazi kapcsolatok születnek, és akkor egy-két példára hivatkoznak, ugye mindig, hogy egy sikeres házasságot kötöttek, nem tudom mi. Borzasztóan kezdetlegesek ezek a kutatások, tehát nem lehet igazán jól megválaszolni, hogy mi történik, ugye még odáig is egyébként pszichológusok is vizsgálják ezeknek az új eszközöknek a hatását.
tudását, ugye van, aki szerint olyan annyira megnő a minket érő mindenféle információs inger, hogy ugye a különböző pszichikai zavarok ebből származnak. Más pszichológusok vizsgálják, például még magyarok is, egy Csésze Valéria nevezett magyar pszichológus vizsgálja fiatalok, magyar fiataloknak a csoportjait, akik között borzasztó éves stílusokat különített el, ugye ott vannak azok, akiket úgynevezett plázatisztát, akik ugye ott ülnek egész nap, és miközben együtt vannak a plázákon, akközben mindig éppen SMS-eznek valakivel, aki nincs ott, de hiába vannak együtt, és alkotnának egy csoportot közben a kommunikáció kifelével, mert akkor vizsgálja azokat, akik mobiltelefon függővé válnak, hogy amikor egy életlenül egyszer otthon felejti a mobilját, akkor egész nap rosszul érzi magát, mert úgy érzi, hogy ki van zárva azokból a közösségekből, amikbe egyébként tartozik, és akkor megint csak ugye ezek a személyes kapcsolatok, azok nem érnek számára semmit. Tehát ez nem lehet igazán jól egyenlőre igazságot tenni, tehát tényleg azt mondom, hogy nagyon az elején tartunk ennek a korszaknak is, meg a vizsgálatoknak is ahhoz, hogy igazán jól el lehessen dönteni, hogy ez most milyen irányba hat. Az optimisták természetesen arra gondolnak, hogy előbb-utóbb az a sok eszköz, ami rendelkezésünkre áll, ugye azok a szükségletek, amelyeket ezek szerteltenek, vagy amelyek már előbb is megvoltak, de amelyeknek a kielégítésére ezek alkalmasak, ezek valamilyen módon újra fogják demokratizálni a társadalmakat olyan értelemben, hogy a részvételt fogják erősíteni. Na most hát azt látjuk, hogy a részvétel erősítése az mindig csak a társadalom egy szűk rétegére érvényes, és ugye a többiek azok ezekkel nem fognak élni. Tehát azt lehet gondolni, hogy itt is ez a különbség meg lehet. Tehát azért mondom, hogy itt még nagyon keveset lehet erről.
A Csepeli tanár úr, én szeretettem megjegyzés, hogy a véleménynyilvánítás addig tart, amíg nem fordul át beszéd aktusra. És az ön részéről lenne ilyen megkülönböztetés, mert ugye...
Hát nem tudom, ugye ez attól függ, hogy mit, abban ez attól függ, hogy hogyan definiálom azt, hogy véleménynyilvánítás.
Igen, engem az idegett volna, hogy a határ vajon hol van. De ez alapján mondhatjuk azt, hogy mindenki jelentő beszéd aktusra.
Igen. Mondhatjuk, és ugye a véleménynyilvánítás is akkor egy beszédaktus volna, és ugye a körülből ez következik. Tehát most én nem vitatkozom, mert szeperően rákoztuk, hogy ő most ezt hogy definiálja.
Hát ő ezt egy beszédkörnyezetben kell hozzáérteni, tehát ő ezt olyan környezetben mondta, hogy nem lehet amögé bújni, hogy véleményt alkotok, miközben másokat mondjuk egy csoportot elítélek például. Tehát, főleg az, hogy egy közte.
Na, de ez is azt mondja, hogy akkor minden vélemény nyilvánítás és egy beszédaktus.
Akkor viszont is
vélemény? Hát az az egy típusú beszédaktus. Tehát mondjuk minden második mondatomban azt mondom, ugye hoztam ilyen példákat egyébként még a tartalomelemzés kapcsán, amiről beszéltem, ugye, hogyha német sajtóban az olaszok mindig a negatívumokkal együtt szerepelnek, ami nem is egy nyílt, vagy nyilvános, vagy jól látható véleménynyilvánítás, abból is az fog következni, hogy ugye, ha sikerül a közönségemet mellett elhitetni, akkor mondjuk rá fogom őket arra, vagy arra fogom őket mobilizálni, hogy valamit tegyenek ez ellen. Ha mondjuk minden második mondatom tegyük föl cigányellenes szövegekkel volna tele, és akkor utána a csoport elmegy és agyonveri a nem tudom, 8. kerületi romákat, akkor nem lehet azt mondani, hogy én csak hiszen véleményt nyilvánítottam, akkor ugye ez igenis úgy működött, mint egy beszédaktus, amivel rávettem, hogy na gyerünk oda és verjük meg őket, tegyük fel. Tehát itt nincsen határok. Én azt gondolom, hogy a vélemény nyilvánítás az igenis egy beszédaktus, ami hát ugye különböző beszédaktusokat lehet ilyen módon megvalósítani, és az attól függ, hogy van az a vélemény megfogalmazva, de ilyen értelemben az nem áll kívül az egész beszédaktus elméleten. Tehát nyilváníthatok olyan véleményt is, hogy utána mindenki elrohan a postára, és csekkeket tölt ki az árva gyerekek számára, vagy nem tudom. Tehát ugye erről szól a nyilvánosság. Ha sikerül meggyőznem a hallgatóságomat, akkor ez az aktus még tettekben is utána, tehát a beszédaktus valódi konkrét cselekedetekben is meg fog nyilvánulni.
Arról szól, hogy ugye a szabad vélemény nyilvánítás az egy alapvető demokratikus jogként
valami.
Sokan úgy gondolják, hogy akkor szabad a vásárnak a vélemény nyilvánítás, akkor lehet mondani bármi. De hát ez
lehet, na jó, csak hogy annak, tehát a beszélgatós az mindig az, hogy igen, persze, következni. Minden beszéd cselekedet az elvileg következményekkel jár. Hát ugye azt mondtam, hogy izén meg, egyébként volt egy ilyen konkrét példa, egyszer azt mondtam egy órán, félig viccesen, hogy aki meg tudja szerezni azt a filmrészletet, az ötös szak az év végén, és következő órán jelent is egy lány. Jó, hogy a tényleg az évfolyam legjobb hallgatója volt, és valami a dolgozatok is jövőjük kapott egy ötös, de ez egy beszédaktus volt, egy ígéret, amit komolyan kellett utána venni. Szóval minden, végül is minden beszédaktus egyben. Tehát amikor egyszerűen azt mondom, hogy a beszéd az nem egyszerűen az igazság vagy a nem igazságnak a kijelentése, akkor ebben számolni kell. Tehát kénytelen vagyok felelősséget vállalni minden egyes kijelentésemért. Azt mondom, hogy ez következik a beszédaktus elméletből. Ugyanígy, ha egy gyerekemnek megígérem, hogy ha jól felel, akkor kap 10 forintot, akkor utána nem mondhatom, hogy jaj, csak azt, hogy vélemény nyilvánítom. Az egy ígéret volt. Csépe Valéria, és a... Csépe Valéria, és megjelent a Nyíri Kristóf által 2001-ben szerkesztett, ez egy sorozat a Filozófiai Intézetnek a 21. század kommunikáció című kötetben, hát oldattam, hogy mi a szabályból, de akkor van benne. Ez úgy, mert három különböző típusát állapítja meg a mai magyar fiataloknak a mobiltelefon használatoknál. Hát akkor kellemes, hogy a hétvégén.